Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium Matematika tanára, a Jettel Pro Suli program szakmai vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást.
10 éve csinálják, hogy látják 2026-ban eszközből, vagy az eszköz használati skillekből, képességekből van nagyobb hiány?
Az utóbbiból. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Tehát amikor ez a program elindult, akkor még ugye az akkor Telenor néven működő Jettel azt gondolta, hogy eszközhiány van, de már akkor kiderült, hogy amikor ez az 5 iskola, akik kaptak eszközt a programba, nekik a legnagyobb bajuk és a legnagyobb problémájuk az pont az volt, hogy ők köszönik az eszközöket, de mit kezdjenek ezekkel?
De nem volt akkor egyértelmű? Hát volt rajta biztos Word, lehetett rajta böngészni, csak nem erre való volt?
Ez valóban igaz, tehát ezek a dolgok, ezek rajta voltak, csak ugye a probléma az mindig ott van, hogy amit ugye sajnos el szokott hangzani, hogy aki ugye tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, de hogy ez pont fordítva van, mert hogy ugye a szintek azok inkább úgy vannak, hogy megtanulom használni, és utána megtanítok vele tanítani. És ugye ez az, ami hiányzott, ezek a kompetenciák itt, hogy oké, hogy be tudta kapcsolni a tabletet, és ott volt előtte a tablet, de hogyan tudja ezt az óráin valóban aktívan a diákok javára fordítani. És itt érkezett ugye ez az igény az iskolák részéről, hogy köszönjük szépen, nagyon jó, hogy vannak eszközeink, de akkor most adjatok valami módszertani segítséget, hogy hogyan tudjuk ezeket az eszközöket úgy bevinni az órákra, hogy ebből valóban a diákok profitálnak, és ne csak egy bamba képernyő nézés legyen belőle.
De hogy lehet megtanítani azt, hogy mire lehet használni? Megnéztem most a beszélgetés előtt a ProSulinak a honlapját, és applikációból vége érhetetlen mennyiségű van rajta, amit a tanárok meg a diákok használhatnak. Bénító a bőség.
Ez így van, és ez például a COVID idején pont azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk, tehát hogy ugye a COVID volt egy ilyen tulajdonképpen vízválasztó, vagy nagyjából ugye most is, hogy azt szoktunk, hogy COVID előtt, COVID után, tehát kicsit egy ilyen időszámítás reset volt a történelemben. Az oktatásban meg főleg, a digitalizáció szempontjából meg megint csak, és ugye a COVID-nál jelentkezett abszolút ez a probléma, hogy ott álltak a tanárok, és azt mondták, hogy jó, itt van 32 féle osztálytermi megoldás, ezek közül most akkor melyiket ajánljátok, segítsetek nekünk. És itt például egy nagyon fontos lépés volt, hogy azokban az iskolákban, akik ugye itt részesei a programnak, és részt vesznek benne, nekik hogyan tudunk úgy segíteni, hogy ebből a nagy kánaánból, ebből valóban meg tudják találni azt az egyet, ami az ő számukra ideális.
De nagyon méről indultunk. Én tisztán emlékszem a COVID-ra, amikor mobiltelefonos segítséggel próbáltuk a Zoomot beüzemelni. A tanár a másik oldalon, én meg a feleségem az egyik oldalon, a gyerek középen, ő remekül szórakozott rajtunk, csak nem nagyon akart működni a dolog. Szó nem volt még különböző segítő applikációktól, azt akartuk, hogy lássuk egymást valahol. Ehhez képest most meg minden van.
Igen, tehát valóban ez ugye most egy kicsit ugrálunk itt a történelembe, tehát hogy ugye itt a 10 évet vissza, aztán most valahol ott hogy középtájt járunk, ahol ugye a COVID időszak volt. Ami nagy szerencséje volt ilyen szempontból ugye például a ProSuli programban résztvevő iskoláknak, hogy az ő számukra már ugye volt rengeteg olyan képzésünk, hogy például digitális osztálytermi megoldásokat kialakítottunk, meg megbeszéltük, meg átnéztük, hogy mit lehet csinálni. Tehát ezek az iskoláknak egy jelentős része például már kialakított Microsoft Teams osztályteremmel, vagy Google Classroom-mal, vagy valami olyan megoldással lépett be ebbe a COVID időszakba, ahol már erre föl voltak készülve. Tehát ez például egy óriási előnye volt az ő számukra, hogy itt benne voltak ebben a programban.
Kellett edukálni a szülőket is?
Mindenképpen. Tehát ez hozzátartozik. Azt gondolom, hogy az oktatás az egy háromszereplős történet. Nagyon sokszor a szülők ilyen szempontból úgy elsikkadnak ebben a történetben, hiszen a tanárt meg a diákot mindenki látja, ugye velük találkozunk az osztályteremben, meg legtöbbször az oktatásról szülői szemszögből beszélünk, tehát emiatt ugye saját magunkat nem szoktuk tényezőként beleszámolni. Itt a ProSuli program keretében, ugye itt a digitális oktatás segítése a cél, a tanára a fő célközönség, de amikor például tudatos internet használatról beszélünk, vagy bármi olyan dologról, ami kihat a szülőre, ott akkor mindenképpen a szülőt is meg kell, hogy szólítsuk.
Nyilván azok a tanárok, akik beszálltak a programba, ők ezt akarták, mert nem kényszerítéssel mentek be, nyilvánvaló. De egyébként a digitális megoldások elfogadottsága a tanártársadalmon belül, az milyen? Van erre rálátásuk?
Így a profesori program keretében nincs ilyen jellegű rálátás, lévén a programozó csatlakozás abszolút önkéntes, és ebből adódóan ugye, ahogyan ugye elhangzott, hát azok az iskolák és tanárok csatlakoztak, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Viszont az utóbbi időben volt szerencsénk ezt kinyitni, és egy kicsit így kilátni a programon kívülre is, itt a robotika verseny, vagy AI webináriumok, amik voltak, és ennek keretében azért azt látni, hogy döcögős ezeknek a dolgoknak a befogadása. Tehát, hogy a tanárok egy része, aki akarja is, azért úgy nagyon-nagyon óvatos, főleg most, hogyha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ez egy olyan terület, ahol erősen az óvatosság dominál, azt gondolom, a tanártársadalomban.
Azért óvatosak, mert nem pontosan értik, hogy működik. Azért óvatosak, mert ha ők rosszul csinálják, annak következménye lehet. Mert az én gyerekem teljesen gátlástalanul kezeli. Pontosan tudja, hogy ha bármi következménye is lesz, azt majd mi kifizetjük.
Ne, ez pontosan így van. Azt tudom mondani, és ez egy nagyon-nagyon jó kép, ami most így elhangzott. Mert hogy tényleg ez van, hogy a fiatalok, ez a kipróbálom, csinálom, dur bele, akármi, és aztán lesz majd valahogy, és az idősebb generáció pedig ez az aggódom, hogy milyen következménye lehet. Mi baj történhet, ha én ide valamit beírok, átalakítok, és a többi csinálok. És egyébként egy ideális világ az úgy néz ki, amikor az idős, az óvatos idős, és a dur bele mindent kipróbálok fiatal, ezek így leülnek együtt, és azt mondják, hogy akkor oké, figyú, én megmutatom, mit kell csinálni, hogyan kell, jó, de akkor én pedig segítek, hogy ezt inkább ne nyom meg, mert lehet, hogy ebből bajod lesz. Jó, de mi bajom lehetne? Gondolj be, hú, tényleg?
Hát akkor apádnak a hitelkártyája bánja, hogyha előfizetsz.
Hát például, vagy csak egészen bármi probléma adódhat, akkor ez a helyzet, amikor a fiatal és az idősebb korosztály együtt ülnek le, és hogyha most mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ott pedig abszolút adott az a helyzet, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a fiatal és az idős ugyanúgy egyszerre ismerkedik ezzel a területtel. Tehát nincs az, mint amikor azt mondjuk, hogy a digitális benszülöttnek titulált fiatalok, azok már ezzel születtek, mindent értenek, és a többi. Nem, most mindannyian 2022. november vége óta közösen ismerkedünk ezzel az új jelenséggel, és ez ugyanúgy újdonság a 70 évesnek, és ugyanúgy újdonság a 12 évesnek.
Az AI-jal, a mesterséges intelligenciával való ismerkedés technikáját azt tudják valahogy tanítani? Tehát például az állatkertben ki van írva, hogy a majomhoz ne nyúj be. Tehát ilyen szabályokat föl lehet itt állítani? Azt értem, hogy miért.
Ugye vannak az Európai Unión belül ugye az AI Act, és egy csomó olyan szabályozás, amit hát mondjuk ki a többség nem ismer, tehát vannak ilyen jellegű szabályozások. Én inkább azt gondolom, hogy egy csomó olyan jó gyakorlat kezd kialakulni az oktatásba, hogy bizonyos tanárok úttörőként, és itt hál' Istennek például a profesori programban sok ilyen tanár van, akik úttörőként előre szaladtak, és kipróbáltak különböző megoldásokat, gyűjtöttek ezekkel tapasztalatokat, és ezeket a közösségi médiákban, különböző csoportokban ezeket elkezdik megosztani. És mint minden új technológiánál, a Kahootnak például az elterjedésénél, vagy a Redmentának, vagy bármilyen ilyen ma már tulajdonképpen bevett szolgáltatásnak az elterjedését, az a tapasztalat, hogy ez előzi meg, hogy vannak ezek az úttörő tanárok, akik ilyen digitális világ iránt elkötelezettek, rohannak előre, kísérleteznek dolgokkal, és mire odaér a nagy többség, addigra már nekik kialakult jó gyakorlataik vannak, ők már rohannak a következő dolog felé, ahogyan most a mesterség és intelligencia területén a nagy többség most kísérletezik azzal, hogy hogyan tud mondjuk egy chatbottal beszélgetni, úgy ezek, akik már ugye előjárnak, már különböző agenteket alkalmaznak, azok írják, csinálják nekik a különböző feladatokat, dolgozatokat, és a többi, amíg ő tanít, addig közben az otthon lévő agentje már készíti a másnapra neki a különböző feladatokat, és néha rosszul sikerül, de ők ezt nagyon jól tűrik, és majd, amikor a nagy többség megérkezik ide, addigra már itt is lesznek olyan jó gyakorlatok, amiket tovább lehet örökíteni.
Ilyen Scott kapitányok előre mennek, megnézik, csak ők vissza is jönnek.
Igen.
Jó, de ilyen problémák nem merülnek föl, hogy aki egy ilyen digitális AI ügynököt használ, az valószínűleg a végén több munkamennyiséget fog letenni az asztalra. Mert neki van egy ügynöke, aki az ő utasítására akkor is dolgozik, amikor ő valami teljesen más csinál. Ebből nem lehetnek problémák?
Hát ugye most nézzük meg, most ezek az emberek, akik sokkal többet dolgoznak, mint azok, akik nem használnak ilyet. Én is például most a minap 32. alkalommal próbáltam elmondani az otthoni számítógépemen futó kis agentemnek azt a feladatot, amit már elmondtam neki kétszer, és most újra le kell írnom, és most újra végig kell csinálnom, de ez egyébként engem motivál, meg érdekel. Ugyanígy, amikor kell írni egy tanmenetet, azt én leülök, és azt mondom, hogy a ChatGPT-vel iratom meg. Ez ma még azt gondolom, hogy dupla vagy tripla annyi munka, mint hogyha nélkül csinálnám meg.
De meg kell ismerni a belső lelki világát.
Ez ugyanaz, mint amikor megtanulunk, és ezt úgy lehet értelmezni, az egész helyzet az, amikor megtanulok delegálni feladatokat. És a feladat delegálás, amikor azt mondom, hogy na, akkor most lesz egy beosztottam, egy munkavállalóm, egy üzlettársam, bármi, aki nagyjából egy óvodás tudás szintjén van, és nekem föl kell húznom arra a szintre, hogy tényleges segítőm legyen. És mindig el szokott ilyenkor hangzani, hogy de hát nekem sokkal egyszerűbb, hogyha én megcsinálom, mint az, hogy elmagyarázzam neked a feladatot.
A mosogatógép korszak, nagymám azt mondta, hogy hát ennyi idő alatt én ötször elmosogatok.
Pontosan ugyanez, tehát hogy ez a helyzet van most ezekkel az agentekkel, meg az egész mesterséges intelligenciával, hogy most még ez sokkal több idő. De az a befektetés, az, amit ebbe investál az ember, hogy megtanulja, megértse, hogy hogyan működik, hogyan lehet ezt használni, hogy tud ez későbbiek során nekem a hasznomra válni, ez aztán utána valahol itt eltárolódik, és aztán később ezt nagyon jól fogjuk tudni majd előhívni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy investíció, és majd egy idő után fog ez majd oda megfordulni, ami elhangzott, hogy igen, előnyöm fog válni abból, hogy én ezekkel foglalkozom, szemben azokkal, akik mondjuk nem, és van nekem otthon 3 agentem, aki megcsinálja és összegzi nekem a munkát és a feladatot és az adminisztrációt és a mindent, akkor ez valóban egy nagy előny lesz majd a többiekhez képest, aki esetleg nem használ ilyet.
Igen, csak hogy a feladat delegálásához kell egy bizalom. Bíznom kell abban az agentben, ügynökben, titkárban, akinek én feladatot adok. Ez nem lehet olyan, mint az egyszeri KFT ügyvezető igazgató, aki az ablakpucolást is maga akarja csinálni, mert azt hiszi, hogy az csak akkor jó, ha ő maga csinálta. Mitől van bizalom egy eszközben?
Alapvetően nincs szerintem. És ez jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy emberben megbízik, és aztán utána, ha csalódik, akkor utána ugye egy bizalmatlanság születik. Itt nagyon nagy baj az, amikor a mesterséges intelligenciát embernek tekintjük. Nagyon nagy baj az, amikor emberi tulajdonságokat húzok rá. Itt alapvetően algoritmusokkal kommunikálunk, ami egy reaktív módon működő dolog. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy mondd meg nekem, hogy holnap milyen idő lesz, akkor erre az algoritmus azt mondja, hogy a user azt kérte tőlem, hogy mondjam meg, milyen idő lesz, megkeresem az időjárást, és visszatérek hozzá az idővel. Ha azt mondom neki, hogy válaszold meg az e-mailemet, ez már ugye egy sokkal nyitottabb kérdés, egy sokkal nyitottabb problémát fog szülni.
Adni kell hozzáférést az e-mailjeinhez, itt kezdődnek
hát
a bajok.
Itt kezdődnek, hogy itt jönnek ugye a problémák, hogy akkor oké, mi alapján válaszoljon, mi történik, hogyha én nem szabok kereteket, nem mondom meg, hogy mi történjen, akkor ebből aztán utána bármi is kisülhet. Ugye ezért egy nagyon érdekes dolog, egy nagyjából néhány héttel, hónappal ezelőtt volt egy Summer You-nak nevezett hölgy, aki a Metának, a Facebook anyacégének az egyik viszonylag magas beosztottja. Ő posztolta az X-re egyet, hogy azt mondta az OpenClaw-nak, hogy rendezze el az e-mailjeit, mire ott volt, hogy jó, akkor törlöm az e-mailjeidet, és akkor utána írta, hogy stop, állj meg, és bum, kitörölte az e-mailjeit. Mert hogy alapvetően ez a rendezde, hát ő elrendezte, csak nem volt egyértelműen definiálva, hogy az elrendezése nem azt értette, hogy ha törölt ki, akkor nincsen már vele baj.
A definiálás, amit szakmai nyelven promptolásnak is szoktak mondani. Ezt a felnőttek azt hiszik magukról, hogy ők ezt jobban értik, mint a gyerekek. Mennyire értik a világos utasítás adást? A diákok. Tudnak-e ilyet?
Én azt szoktam mondani matek szakosként, hogy ha egy óriási előnyét meg tudom fogni a mesterséges intelligenciának a térnyerésének, akkor az az, hogy a diákjaink rá vannak kényszerítve arra, hogy újra értsék azt, hogy nekem definiálnom kell, nekem le kell írnom szavatosan, hogy mit szeretnék. És ennek nagyon örül a matek tanár, nagyon örül a magyar tanár és mindenki, mert hogy az a fajta pongyola fogalmazás, ami jó lesz majd így, az nem működik, mert nem azt fogja csinálni a mesterséges intelligencia. Másik nagyon érdekes dolog a mesterséges intelligencia, csak hogy az előnyöket is hozzuk elő, az, hogy az a diákság, az a fiatalság, aki abban nőtt föl, hogy az internet villámgyors, ideggörcsöt és rángózó lábakkal ülnek, ha azt tapasztalják, hogy a 4K-s YouTube videó egy pillanatra megtorpan, és akkor ezek ott vannak, és azt mondják, hogy generálok egy jó képet, meg egy videót, meg egy valamit az AI-jal, és várniuk kell.
Dolgozik.
És kénytelenek megtanulni ezek a fiatalok várni. És kénytelenek megtanulni jól fogalmazni, úgyhogy ha ezt a két dolgot húzom csak alá, akkor azt gondolom, hogy az AI-nak, a mesterséges intelligencia ilyen jellegű térnyerésének ez két óriási nyereménye. Az oktatás és a társadalom számára is. Aztán tudunk sok negatívumot.
Ja, nyilván, de arról minden nap beszélünk. Vajon a teljes társadalom számára, vagy ez egy hozzáférési kérdés? Kell hozzá ugye gép mindenképpen. De mobiltelefonja ma már mindenkinek van. Én most vonattal jöttem, mert majdnem elkéstem, és azt kértem az egyik telefonom lévő alkalmazástól, hogy csináljon nekem egy adásmenetet abból a szövegből, amit én diktafonnal fölmondok, és felajánlotta nekem azt, hogy legyen meggyőző, és ilyen lehetőséget. Én mondom, nem csak simán csinálja meg. Tehát gyakorlatilag egy mobiltelefon is elég ahhoz, hogy ezt tudjuk alkalmazni. Ettől egyenlő is lesz a hozzáférés?
Szerintem nem. Szerintem ez egy nagyon nagy igazságtalanság tulajdonképpen, ami ahogyan ez az egész dolog berobbant. Tehát amikor az OpenAI bejelentette a ChatGPT-t, akkor ezt így becsomagolt egy ilyen rózsaszín ködbe, hogy eljött az egyenlőség kora, mindenkinek lehetősége van, és a többi, és a többi.
Internetnél is ezt mondták, amikor általános lett a bekárcsázós korszak után.
És mire ugye eljutottunk oda, hogy ez elkezdett elterjedni, akkor bejelentették, hogy most már igazából mindent akarsz, akkor ez havi $20. Ó, ha a legjobbat akarsz, az havi $200. És itt abszolút nincs szó egyenlőségről. Tehát, hogy ezt sajnos látnunk kell. Tehát ahhoz, hogy ebből ténylegesen egy ősztársadalmi pozitív hatás legyen, és ne az olló nyíljon tovább, amilyen már említett COVID időszakban, azt gondolom, hogy nagyon elkezdett kinyílni. Ugye ott is a gépekhez, internethez való hozzáférés abszolút determinálta, hogy ki az, aki ebből pozitívan jön ki, és ki az, aki hátra marad. Itt is ugyanez az olló, ez elkezdett nyílni. Azok, akik jelenleg ilyen-olyan előfizetésekkel rendelkeznek, Ugye most már például ugye a ChatGPT esetén az ötös verziótól az ingyenes és a fizetős szolgáltatók ugyanazt látják. De addig például, ugye mi történt 2 éven keresztül, akinek egy nem volt előfizetése, az a ChatGPT-nél leragadt 2022-ben, a többiek meg, fantasztikus, már ezt is tudja, azt is tudja, és akinek nem volt előfizetés, mondta, hogy hát ez még mindig ugyanolyan butácska, mint eddig. Tehát abszolút egy olló nyílik ebben az egészben, úgyhogy sajnos igen, körbejártuk ezt a dolgot, hogy nem igazságos ez a helyzet.
Akkor se, hogyha mondjuk nekiállok ingyenes kínaiakat használni? Ők egy teljesen más filozófiát csinálnak a fejlesztésben.
Ez egy nagyon jó dolog, hogy ez belekerült. Ugye alapvetően 2 világ versenyzik egymással, az amerikai abszolút for profit irány, és van a kínai verziója, és azért ugye említsük, hogy valahol ott középen van egy Mistral nevű európai AI megoldásunk, kicsit ilyen aranyos, dédelgetett kis saját gyermekként, de nem nagyon van versenyben a nagyokkal. Ugye ahogyan említettük, hogy az Európai Unión belül egy csomó korlátozás van, még sem Kínában, sem az Egyesült Államokban nincsenek ezek a dolgok igazán korlátozva. Ugye az amerikai irány, ez az abszolút for profit irány, a kínai irány pedig az, hogy mi ezt ingyenesen vagy nagyon olcsón adjuk, cserébe a teljes kínai cenzúrával, a teljes kínai kormányzat által való átláthatósággal.
Meg az összes fogyasztási szokásunkkal.
Hát, a Meta is ezeket minden, igen, csak ugye ilyen szemben azt szoktam mondani, hogy a kínaiak legalább ezt tisztán játsszák. Tehát, hogy ott az van, hogy igen, ha te ide valamit feltöltesz, mi ezt fel fogjuk használni. De hogyha valaki mondjuk leül egy DeepSeek elé, vagy egy Kven, vagy bármelyik kínai AI modell elé, és mondjuk érdeklődik a Tájvan függetlensége, vagy a Tiananmen téri események, vagy bármi iránt, akkor nem biztos, hogy a történelemkönyvből ismert verzió fog visszaköszönni, tehát, hogy még ez is ugye itt a kínai modelleknél benne van. Ettől függetlenül, hogyha mondjuk például egy matek feladat megoldására akarok használni egy DeepSeeket, akkor teljesen jó eredményt fogok elérni, csak óvatosságra intenék mindenkit a kínai modellek kapcsán.
Hogy tudják azt megmondani, hogy egy mesterséges intelligencia diák általi használata az mikortól értelmes, és mikor, és meddig csak jó pofa?
Szerintem erre nincsen generál válasz. Az oktatásban szerintem ez egy nagyon fontos lépés, hogy el kellene oda jutnunk, hogy nincsen generálisan kimondott dolog. Tehát amikor azt mondom, hogy okos vagy, vagy ilyen nagy generál dolgokat mondunk, ez mindig egy probléma. Ugyanígy az oktatás, tehát hogy a mesterséges intelligencia használat annál a diáknál, aki például fejleszteni szeretné saját magát, és tovább akar lépni, és még többet akar megtudni, mint amit mondjuk az iskolában kap, ez egy abszolút pozitív dolog. Az a diák, aki ahelyett, hogy saját maga megcsinálna, megpróbálja a mesterséges intelligenciát használni a saját fejlesztése és a saját munkája helyett, kvázi puskázni, csalni akar vele, az pedig nem helyes. És e között, a két lépés között azt gondolom, hogy annyira nehezen tetten érhető, hogy most ez a diák, ez most éppen ChatGPT-t használ, vagy valamilyen mesterséges intelligenciát, akkor most ő csal, vagy jót csinál. Ez borzasztó nehéz így megállapítani, vagy nem lehet erre egy ilyen nagy receptet mondani. Ez személye válogatja, és le kell ülni a diákkal beszélni. És hogyha még egy pozitívumát akarnám kiemelni a mesterséges intelligenciának, akkor az ez, hogy tanárként én kénytelen vagyok, és hál' Istennek kénytelen vagyok elkezdeni megismerni sokkal jobban a diákjaimat. Mert hogy már nem működik az, hogy jó, majd beadja a házi feladatát, bármit, ahhoz, hogy én fölismerjem, hogy ő most történetesen nem maga írta azt a házi feladatot, és aztán utána erről beszélgetni tudjak, ehhez én nekem ismernem kell őt.
Hogy érzi, van a diákokban igény arra, hogy ne csak a házi feladat közreműködés nélküli elkészítését promptolják, hanem arra kérjék meg a mesterséges intelligenciát, hogy egy problémát, amivel találkoztak, segítsen nekik megérteni.
Ezt el kell nekik mondani. Tehát én azt látom, hogy sokszor el kell ezt mondani. És amikor már harmadszorra, negyedszerre mondom el azt, hogy figyelj, ha nem érted ezt a feladatot, akkor fogd meg, állítsd be a tanulás, van egyébként a ChatGPT-be, Gemini-ba különböző, ez a Study and Learn, vagy Guided Learning, vezetett tanulás, üzemmód, pipáld be, írd be neki a feladatot, és el fogja neked magyarázni lépésről lépésre. És legérdekesebb, hogy a legtöbb diák erre mit mond? Jó, de akkor azt nekem el kell olvasnom. Igen, megérkeztünk. A szövegértés, az, hogy olvasni tudjak, értő módon olvasni tudjak, ez a 21. századnak, 2026-nak a legnagyobb kihívása. Mert hogy amikor azt mondjuk, hogy nyílik az olló, akkor az olló ott is nyílik, nem csak ott, hogy a technológia mennyire érhető el, hanem mennyire képes az a diák vagy felnőtt azt a technikát használni. És itt most a mesterséges intelligencia esetén az értő olvasás és szövegértés azt gondolom, hogy a belépő szint.
Jó, de van idő értő olvasásra megtanítani a gyerekeket, amikor már van egy olyan generáció, egyetemi oktatók panaszkodnak, hogy az egyetemi padban szövegértési problémákkal küzdenek. Nem hosszú szövegeknél, a háború és békénél, hanem rövid szövegeknél is. De mikor kell elkezdeni egyáltalán?
Hát ezt nem kellene abba hagyni. Inkább ott. De hogy ugye ez alsó tagozaton ez elindul, csak aztán utána ez abba marad. Mert tulajdonképpen valahol ugye azt mondjuk, hogy na, akkor most már megtanult írni, olvasni, tök jó, akkor jöhetnek a közismereti tárgyak. És ugye zúdulnak a közismereti tárgyak ugye felső tagozatba a diákok nyakába, és közben pedig ez az értő olvasás, szövegértés képesség, ennek át kéne hatnia a teljes egészet, és tovább kellene vinni, amikor ő környezetismeretet, biológiát, kémiát, történelmet, bármit tanul, akkor ennek folyamatába haladnia kellene.
De azért nem tud értően olvasni, aki nem tud, mert azt tapasztalta, hogy egész addigi életében nem igen volt rá szüksége, mert ha akart valamit, akkor megnézett egy videót, és abban minden benne
van. Ez mindenképpen hozzájárul, tehát hogy ez most ugye a mostani társadalomnál, amikor ugye a könnyebbik utat tudjuk választani, hiszen megnézek egy videót róla, ha meg kell tanulnom, hogy hogyan kell használnom egy bármilyen eszközt, veszek egy új mosogatógépet, hogy visszatérjünk ehhez a példához.
Nem a használati utasítás.
Akkor nem a használati utasítás, hanem rákeresek a cikkszámra a YouTube-on, és megmutatja a videóban, hogy mit kell csinálni. Lassan már nem is tudom, nem is fognak használati utasítást adni, csak egy QR kódot, hogy itt van a videó, aztán nézd meg. És még egy használati utasításnak az elolvasásához megint csak ugye olyan szövegértési képességek kellenek, hogy én tudjam értelmezni, hogy melyik gomb, micsoda, van egy ábra, be tudjam azonosítani. Ezek a képességek, ezek elkopnak. Ha valamit nem használunk, akkor ez felejtődik. Ezt ugye legjobban az idegen nyelvismeretbe lehet tetten érni. Megtanult valaki egy idegen nyelvet, nem használja, hirtelen meg kell szólalni, akkor keresi a szavakat, pedig ez korábban milyen jól ment nekem.
Régen, amikor még jártam iskolába, akkor egy probléma megértése, meg a megoldás az egy ilyen eufóriát okozott. Ezt tudom, meg tudom csinálni. A mesterséges intelligencia használatából történő probléma megoldás okoz ilyen örömet?
Ez attól függ, hogy megint csak hogyan használjuk. Tehát ha segítő társként, vagy segítő eszközként használom, akkor tud ilyen örömet okozni. Amikor csak túlesek egy problémán, akkor ez nem fog tudni segíteni. Mert hogyha én arra használom, ugye azt szoktam példaképpen hozni, amikor tanár továbbképzést tartok, meg amikor ilyenekről beszélek konferenciákon, hogy kétféle módon tudom használni a mesterséges intelligenciát diákként, és nekem tanárként ezt kell elmondanom a diákjaimnak, hogy itt van a feladat, bedobom a mesterséges intelligenciának, és lemásolom a megoldást. Ezzel semmit nem tanultam. Amint becsuktam a füzetet, már azt se tudom, mit csináltam. De van egy olyan módja a mesterséges intelligenciának, ami azt mondja, hogy magyarázd el nekem. És ezt mindig a tanárokkal szoktam kipróbáltatni, és akkor kipróbáltatni, és azt mondom, ez tök jó magyarázatot adott. Igen. Na, akkor próbáljuk ki, és hogyha a diákjainkat erre rá tudjuk venni, és amikor a diák ugyanúgy megérzi egyébként ezt az eufóriát, amikor azt mondja, hogy de jó, most megértettem. Most ezt értem, ez így jó, ez működik. Csak például, hogyha saját területemet, a matematikát nézem, ugye a matematikának van egy olyan nagy nehézség, és ez egyébként a természettudományokban sok helyen előfordul még, hogy az, hogy én megértettem valamit, és hogy saját magam meg tudom csinálni, e között óriási a különbség. És ugye ez ugyanaz, ez a passzív és az aktív tudás, ami megjelenik a nyelvtudásban, csak ott ugye nagyon egyszerűen tetten érhető, ha értem azt, hogy téből, akkor innentől kezdve még nem biztos, hogy mondatba tudom foglalni, hogy téből, mint asztal. De a matematikában, hogyha megértettem a színusztételt, akkor még nem tudom használni, de már küzdenem kellett azért, hogy megértsem azt, és mivel küzdenem kellett, ezért az a fals érzetem támad, hogy én ezt most akkor megértettem, akkor tudom. És ez az, ami nagyon sok diáknál problémát okoz, hogy oké, megértetted, akkor oké, ideig most megdolgoztál érte, hogy megértsd, megvolt ez a kis eufóriád, de még nem értél célba, most vagy fél távon. Most jön az, hogy akkor gyakorolsz, csinálsz rengeteg feladatot, és akkor utána ez a te eszközöddé válik. És ez a második lépés, ez az, amiben nagyon sok diák nem teszi bele azt az effortot, hogy ezt ténylegesen végig tudja csinálni.
De a megértés meg a gyakorlati tudás között a gyakorlás a különbség főként, igen, vagy az, hogy felismerni azt az élethelyzetet, amikor elő kell jönnie a színusz tételnek.
A gyakorlás elengedhetetlen. Tehát, és ez most a matematikában például, de mindig a
saját nagy pálfai feladatsort, és akkor...
Például, de vagy egyébként erre is lehet, erre például kiválóan lehet a mesterséges intelligenciát használni. Hiszen amiben a jelenlegi nagynyelvi modellek kiválóak, az, hogy különböző meglévő dolgokból generáljanak hasonlót. Azt mondom, hogy ilyen feladatokat csináltunk, generálj nekem még 15-öt, amit én tudok gyakorolni. Tehát ebben nagyon sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia is. És ez a megértés és a tudás között az az óriási különbség. Mindig azt mondom a diákjaimnak, hogy láttak-e már rúdugrót? Ugye mit csinál a rúdugró? Meg kell fogni egy óriási rudat, futni kell, le kell döfni, és át kell repülni ott a fölött, és akkor a végén szivacsra érkezni. De az, hogy ezt én megértettem, és az, hogy kezembe adnának egy akkora rudat, és azzal ténylegesen végre kéne hajtanom ezt az ugrást, a között óriási a különbség. Na itt vagyunk a matematikában is, hogy ez a fajta különbség a megértettem, és a ténylegesen meg tudom csinálni, ekközött pont ennyi a különbség, hogy ülök a kanapén, és látom a rúdugrót, és aha, értem, vagy a kezembe adnak, és nekem kell ott futni.
Tehát bele kell tenni az embernek a kezébe, meg a fejébe a gyakorlással, igen, azt a képességet, hogy egyrészt fölismerje, hogy ez a feladat, ehhez ez kell.
Igen. Ez a megértés része.
Ez a megértés, és a készségszinten meg tudja csinálni.
Mert ehhez meg a gyakorlás kell.
Ha olyan szintre fog jutni a mesterséges intelligencia, hogy nagyon jól el tud magyarázni mindent, akkor mi lesz a tanárokkal?
Azt gondolom, hogy a tanár az egy ember. A mesterséges intelligencia az egy eszköz. És ez egy gép. És e között ezt a különbségtételt ezt meg kell tennünk. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben a mesterséges intelligencia ki fogja egészíteni, mert most is kiegészíti a tanárt, leváltani még egy jó darabig biztosan nem fogja. Azért fogalmazunk ilyen kicsit ködösen, mert ki tudja, mit hoz a jövő. De ha a tanárnak a munkája az kizárólag annyi, hogy a tankönyvi feladatokat elmondja a diákoknak, akkor azt szoktam mondani, hogy az első videómagnó már régen le kellett volna, hogy váltsa a tanárokat, hiszen egyszer föl kell vennünk egy órát, és utána azt le kell vetíteni. De hogyha a tanárnak a szerepe az egy nevelő, az egy pályaorientáló, egy iránymutató, egy társ, egy segítség, egy összkarakter, ami abszolút irányba tudja állítani a diákokat, akkor ezt egy mesterséges intelligencia soha nem fogja tudni elérni, lévén a diákok nem egy robottá akarnak válni, hanem bízom benne, hogy emberré, és ezt az emberré válást, ezt az emberséget, ezt csak egy ember tudja megtanítani.
A mai eszközök azok alkalmasak arra, hogy a különböző tempójú diákokkal eltérő mennyiségben foglalkozzanak?
Abszolút, és ez egy óriási lehetőség, és ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, és tartunk erről foglalkozásokat, hogy a differenciált oktatás, amikor ugye a különböző tudású diákokat, ez egy óriási lehetőség itt a mesterséges intelligencia segítségével. Amikor az egyik diák, amikor megcsinálta már a saját feladatát, utána kap egy ahhoz képest nehezebb feladatot. Ha azzal is készen, akkor kap egy még nehezebb feladatot, és lehetséges, hogy a tanórámon az ott lévő 15 diákból 3 már a nagyon nehéz feladatoknál jár, és a többi 8 pedig még le van ragadva az első típusú feladatnál. És ráadásul, ami egy óriási előny ebben az egészben a mesterséges intelligencia használattal, az az, hogy ahogyan mondtam, hogy ugye korlátlanul tud másolni meglévőből, addig, ameddig ugye eddig a tankönyvek, a hagyományos könyvek esetében azzal küzdöttünk tanárként, hogy van itt 3 darab gyakorló feladat, és akkor nekem kell kitalálnom újakat. Itt most meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy figyelj, édesfiam, itt van ilyen típus feladat, vagy figyelj, ChatGPT, itt van, küld oda a gyereknek ebből a típus feladatból, addig adj neki újabb feladatokat, amíg meg nem tud csinálni 5-öt egymás után jól. És ha ez ment, akkor fog meg, jönnek ezek a típus feladatok, utána ezekből adj neki gyakorló feladatokat.
Tehát szintekre tudja bontani Abszolút. A nehézségeket, és akkor megvan, akkor megy egyre.
Nem feltétlenül a ChatGPT tudja szintekre bontani, én tudom szintekre bontani.
Meg kell mondani neki, hogy milyen
és
szintek.
És utána ennek megfelelően azt tudom mondani, hogy viszont a generálást, azt már ki tudom szervezni, azt megcsinálja nekem a ChatGPT.
Az osztály közösségek építése szempontjából a mesterséges intelligencia az negatív vagy pozitív? Mert amikor bejöttek a közösségi kapcsolatok, akkor mindenki magányos lett. Mert azt hitte, hogy a képernyőn keresztül is lehet kapcsolatot teremteni, de elvileg minden mindennel összeköthető.
Hát van egy óriási probléma, és azt gondolom, hogy két nagy probléma, eddig beszéltünk a sok pozitívumról, vagy legalábbis próbáltam ezeket kiemelni. Azt gondolom, hogy az első nagy probléma az az, hogy a jelenlegi nagynyelvi modellek úgy vannak felprogramozva, hogy mindig mindenben támogatóak legyenek. Hogyha valaki beszélgetett már valamelyik ilyen nagynyelvi modellel, és mondjuk nem látta jónak a választ, és azt mondta, hogy ez nem jó, akkor ugye mi történt? Jaj, na igazad van, nagyon szeretlek, és
én már
javítottam
volna magamat a fenébe.
Úgy ennyi. Bizony, viszont ugye mi történik? Ezek a rendszerek soha nem mondanak ellent. És azok a diákok, vagy azok a fiatalok, akik úgy nőnek föl, hogy ezekkel rendszerekkel beszélgetnek, és nem tapasztalnak ellentmondást, ne adj Isten még mondjuk, ha a szülői réteg is mondja, hogy jaj, pici gyere, nem, inkább nehogy megharagudjon, nem mondok neki nemet, és ezek aztán kikerülnek, és normál emberi kapcsolatba próbálnak létezni. Ne adj Isten, eljutnak oda, hogy barátjuk, barátnőjük lesz, és az első nézeteltérés adódik, ezek nem fogják tudni kezelni ezt a helyzetet. És ez egy óriási negatív mellékhatása, azt gondolom, ennek az egész mesterséges intelligencia és nagy nyelvi modellek világának, hogy egy ilyen teljesen fals önbizalmat ad, vagy nem is ad lehetőséget arra, hogy egy ilyen vitaképesség kialakuljon, az ellentmondásnak a egyáltalán a ténye nem jelenik meg azoknál, akik ezeken a rendszereken nőnek
föl. Olyan alkalmazás nincs, ami vitafejlesztő alkalmazás?
Hát valószínűleg lesz majd ilyen valamikor. De
bérbeszédverseny alkalmazás alsó tagozatban, ahol jól kell érvelni mind a két irányba.
Lehetne ilyet csinálni, csak ugye jelenleg ezek úgy vannak kialakítva. Tehát tényleg, hogyha valaki megpróbálja, megmondom, hogy 2 + 2 az mennyi, kiírja nekem a ChatGPT, hogy 4, és azt mondom, hogy nem, szerintem 5, akkor utána nem az fog jönni, egy ostoba vagy az 4, hanem akkor azt mondja, hogy igen, nagyon jó ötlet, tényleg lehetne akár 5 is, de mi lenne akkor, hogyha, és még meg is dicsér, hogy föltettem neki ezt a kérdést. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ez négy, ennyi, ez egy tény, ennyi, engedjük el, lép tovább.
Volt egy választás Magyarországon, és nem tudjuk még, de lehet, hogy egy nagyon jelentős oktatás, politikai hozzáállásbeli változás lesz. Ezen a területen mi volna a kívánatos irány?
Mármint a mesterséges intelligencia területén?
Az iskolai használatában.
Én azt gondolom, hogy az, hogy eljussunk oda, nagyon-nagyon sok tanárképzés. Tehát a mindenképpen kívánatos irány az, hogy megismerjük, mi történik. Egy borzasztó nehéz helyzetben vagyunk e tekintetben, mert egy mozgó célpontra lövünk. Tehát, hogy ha most azt mondjuk, hogy megtanítjuk a mostani helyzetre, meg fölkészítjük a mostani helyzetre a tanárokat, akkor ez már egy fél év múlva elavult lesz. Ezért azt szoktam mindig mondani, hogy azért szeretek mostanában tanárképzéseket tartani, mert nem unom meg, mert egy hét múlva már nem arról beszélek, mint egy héttel azelőtt, mert már nem aktuális. Tehát, hogy ez, de mindenképpen nagyon-nagyon fontos az, hogy vannak azért olyan fundamentumok, olyan alapok, hogyan promptolunk, hogyan dolgozzunk a mesterséges intelligenciával, hogy ezekre föl lehet, illetve föl kell készíteni a tanárokat. Utána pedig én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az nem egy külön tantárgyként kell, hogy megjelenjen, hanem integrálódnia kell a különböző tantárgyakba, a különböző területekbe. Meg kell találni azt, hogy hogyan és mi módon tudjuk ezt ténylegesen az adott területnek a javára fordítani. Aztán hát, ha a jövőt nézzük, egy ideális helyzetben majd egyszer eljutunk oda, amikor nem tantárgyakban gondolkodunk, hanem tudunk projektekben gondolkozni.
Vannak ilyen iskolák, jellemzően alapítványi
magániskolák. Vannak ilyen iskolák, meg ezért nagyon egyre több iskolában jelennek meg különböző projekthetek. Tehát amikor már ez a projekt alapú gondolkodás, ez megjelenik.
De ahol együttműködés kell a projekt alapú gondolkodás, mindig.
Úgy bizony. Együttműködés kell tanár és tanárdiák és diák-diák között. De hogyha megint a saját területemet nézem, tehát volt már olyan, hál' Istennek az utóbbi időben ezt nem tapasztaltam, de hogy a pályám elején azért nagyon sokszor volt ilyen, amikor harcoltunk, hogy a trigonometrikus összefüggéseket a fizika tanár tanítja meg, vagy a matek tanár, és aztán utána akkor ki tudja a másikat legyőzni és meggyőzni, hogy most akkor ezt hogyan és mi módon tanítom meg a diákoknak. Tehát ez a fajta ilyen tantárgyi struktúrába való beragadást, ettől mindenképpen el kell mozdulnunk, és el kell lépnünk. És ebben a mesterséges intelligenciának az integrálása, ez nagyon sokat tud segíteni, hogy ez máról holnapra biztosan nem fog bekövetkezni, ezt tudom, de a jövőben, hogyha kilépnek a diákok az iskolapadból, és a munkaerőpiac felé mozdulnak el, akkor ott nem azt fogják tőle kérdezni, hogy matek órán ezt megtanultad, vagy kémia órán ezt megtanultad, hanem komplex projektekben kell neki előhívnia a különböző területekről azokat, amiket tud alkalmazni.
Ne dőjön össze a híd a végén.
Hát ez egy
matek kell, fizika kell.
Úgy bizony, és meg lehet, hogy ugye egy kis földrajz, hol vagyunk, mi történik, kis időjárás, mekkora szélviszonyok, és a többi ugye a San Franciscóban ugye ez egy izgalmas projekt volt a Golden Gate hídnak. Érdemes utána nézni, ha valakit érdekel annak az építésének a története, hogy egy elképesztően izgalmas mérnöki bravúra, hogyan azt megcsinálták, ahogyan az első ötletektől eljutottak, még maga a hídnak a színe is, ugye egy külön érdekes sztori, hogy miért lett ez a narancssárga szín, amit megkapott. De ehhez mi kellett? Ez az kellett, hogy komplexen tudjanak gondolkodni azok a mérnökök, azok a tudósok, akik ott voltak, és ezt az egészet összehozták. Úgyhogy ez valahol azt gondolom, hogy az oktatásnak a hosszú távú célja és a jövő, hogy ide hogyan lehet gyorsan eljutni, ez egy elképesztően izgalmas kérdés.
A személyes szemléltetésnek az AI világában marad még szerepe? Emlékszem a fizika tanáromra, aki egy madzogra kötött krétadarabbal magyarázta a szögsebességet, meg a történelem tanáromra, aki Spac Aranka Városligeti műkocsolya számát adta elő, és ezzel érzékeltette a világháború előtti utolsó feszült, csendes napokat. Megmaradt bennünk.
Szerintem abszolút. Pont emiatt, mert ami kézzel fogható, ami ott van velünk, emberek vagyunk. Mi is ezt fölvehetnénk, ezt az adást valószínűleg Zoomon keresztül, de mégis az itt vagyunk, és egymás szemébe nézünk, lehet, hogy nagyon old school-ok vagyunk, de hogy ez egy egész más beszélgetést fog szülni, meg egy egész más beszélgetés lesz belőle. Ugyanígy azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia egy kiegészítő, ez egy eszköz. Ha az iskolában adott minden ahhoz, hogy én egy kis kocsival bemutassam a gravitáció hatását, akkor be tudom mutatni, de ha történetesen nekem különböző vegyületeket kellene egy petri csészébe bedobálnom, és elnézést kérek minden kémia tanárt, a hülyeséget mondok, de ebből aztán utána valami ott történik, ne egy isten egy robbanás, ezt kellene bemutatnom, ezt nem biztos, hogy be tudom mutatni, nem biztos, hogy biztonságosan be tudom mutatni. Erre ugye mi az opcióm, elmondom a gyerekeknek, és fölírom a képletet a táblára, vagy azt mondom, hogy AI, gyere ide, és generálj nekem erről egy látványos lépésről lépésre videót. Én vagyok, aki értem és tudom, hogy mi történik. Tehát ha hülyeséget csinálsz, akkor korrigálom. És hogyha utána ebből el tudtam készíteni egy olyan segédanyagot, amit be tudok mutatni a diákoknak, és el tudom mondani, az már egy egyen jobb, mint hogyha semmit se csinálnék.
Nem, és közben eszembe jutott, hogy bárki elhinné-e a tolpihe meg a vasgolyó vákumkamrában történő egyszerre leérkezésének történetét. Amíg nem volt AI, mindenki megnézte, van egy ilyen nagy kísérleti hely Amerikában, akkor ott elhittük. De ha ma látnám, valószínűleg nem hinném el. Mert egyébként elképzelhetetlen a dolog.
Hát itt jön be, ugye, ez pedig, ami már megint ugye áttérünk egy másik borzasztó izgalmas területre, ez pedig az, hogy azzal, hogy az AI ennyi mindent tud csinálni, és ennyi mindenre képes, ugye ez a fajta kritikai gondolkodásnak a megléte, ez egy elengedhetetlen dolog. És azt gondolom, hogy az oktatásnak ez a másik óriási nagy feladata, hogy arra a kritikai gondolkodásra neveljen, amikor látok egy videót, akkor arról meg tudjam állapítani, hogy ez most valós, vagy a mesterséges intelligencia által generált valami teljesen valótlan helyzet. És ugye, hogyha voltak még korábban kopaszkodóink, hogyha kinőtt egy hatodik ujja az embernek, akkor azt mondtuk, hogy ez azért nem annyira. De ma már egyre ritkább, vagy egyre kevesebb az az intőjel, amit meg tudok nézni egy videóban, hogy ez most akkor mesterséges intelligencia által generált, vagy sem. Ez egyetlen lehetőségünk hosszú távon az lesz, hogy kontextusában nézzük a dolgokat, hogy van egy olyan alapismeretünk, egy kritikai gondolkodásunk, ami által ezt meg tudjuk állapítani. Ehhez tanulás, tudás és ismeretre lesz szükségünk.
De akkor igaz az az old school nézet, hogy ahhoz, hogy valakinek kritikai gondolkodása lehessen, ahhoz valamennyi lexikális tudás kell, hogy legyen a fejébe, mert a kritikai gondolkodása csak arra tud alapozni, ami ott bent van.
Ez abszolút így van, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia használathoz elengedhetetlen az, hogy egy alapvető tudással álljunk neki. Tehát az, amikor jön ez, hogy ó, most már idejét múlt a tárgyi tudás, nem. Az egy másik kérdés, hogy nekem nem kell napra vagy percre pontosan tudnom a mohácsi vészt, de hogyha megkérdezem, hogy mikor volt a mohácsi vész, és azt mondja, hogy 1982-ben Mohácson volt egy veszélyes figura, én nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, ami egy pár száz évvel korábban történt, és akkor utána akkor el tudok jutni arra, ami a valódi mohácsi vész. Tehát, hogy ez a fajta tárgyi tudás és ismeret nélkül nem működik. Amikor képzést tartok, akkor van egy ilyen nagyon aranyos folyamatábra, amit mindig kivetítek. Úgy néz ki, hogy elindulunk, és az első kérdés az lesz, hogy számít-e neked, hogy a mesterséges intelligencia valós választ adjon. Ha nem számít, bátran használd a mesterséges intelligenciát. Ha számít, akkor eljutok a következő elágazáshoz. Oké, de rendelkez-e azzal a tudással, hogy meg tudod állapítani, hogy igaz, amit kiadott magából, vagy sem? Ha nem tudod megállapítani, akkor ne használj mesterséges intelligenciát. diákjaimnak mindig azt mondom, hogy oké, ha én megkérdezem a ChatGPT-től, hogy hogy kell megszerelni a kazánt, akkor már nem biztos, hogy lehetőségem lesz megköszönni neki. És ha rendelkezem a megfelelő tudással, utána jön a harmadik elágazás és a harmadik kérdés, ami azt mondja, hogy oké, és vállalsz-e 100% felelősséget érte? Mert hogy enélkül nincs mesterség és intelligencia használat. Igaz legyen, mert rendelkezem azzal a tudással, hogy meg tudom állapítani, és vállalom a felelősséget. Mert hogy amikor én egy nagy nyelvi modellel íratom meg a beadandómat, dolgozatomat, akármimet, utána a nap végén én fogom ráírni a nevemet. És innentől kezdve nem hivatkozási alap, hogy ezt a ChatGPT mondta, vagy a bárki mondta, mert ahogyan ezt mondtam, ezek reaktív eszközök. Ezek olyan megoldások, amik nagyon-nagyon jól tudnak reagálni, választ adni. És a válaszuk az lehet akár egy fogalmazás is, vagy egy bármi, vagy egy dolgozat összeállítása, akármicsoda, de a nap végén ezt én fogom bevinni.
Plusz a tanszéknek is van programja, meg lehet, hogy szóban is kell majd valamikor vizsgázni.
Hát ez meg a másik fele.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Korán Balázsa, Biat Orbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium Matematika tanára, a Jettel Prosuli Program szakmai vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, a YouTube-on is úgy fogják majd látni. Ha oda feliratkoznak, akkor most még el sem készült beszélgetéseket automatikusan fognak megkapni. Így van programozva. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.